Jó reggelt kívánok mindenkit, aki itt a kávézóban van. Kevesen vagyunk ma reggel, de tudjunk, hogy vannak, akik otthonról nézik a monitoron keresztül, és velünk vannak, tehát köszöntjük azoknak is. És jó reggelt kívánok mindenkinek ezen a október 23. hétvégén, amikor visszaemlékezünk a magyar hősökről. Azok a fiatalok, akik feláldozták az ő életüket, az igazi hősök, hogy mi szabad lehessünk, és akarunk emlékezni rájuk ezen a mai reggelen, azon a magyar forradalomon, október 23-án 1956-ban. Ma reggel szeretnék beszélni a világ legnagyobb forradalmáról, az Úr Jézus Krisztus, és ahogyan ő kezdte az ő forradalmát. Hogy nézett az ki? Múlt héten, ugye ebben a Máté evangéliumi könyv sorozatban vagyunk, és láttuk a múlt héten, hogy Jézus hogyan kezdte az ő szolgálatát. És ugyanazt mondott, mint keresztelő János, aki azt mondta, hogy térjétek meg, mert elközelített az Isten ország. És Jézus és János ugyanazt mondták, csak János hozzátette, mert az Isten harag készen áll ítéletet hozni. De Jézus nem beszélt erről az ítéletről, vagy az Isten haragról. Mert Jézus tudta, hogy az Isten az ítélet majd jönni fog, majd a történelem végén. Jézus elhozta magával az ő országát, és magával elhozta az Isten a kegyelmét. Ahogy énekeltünk az előbb, eléged a kegyelmed. És erről van szó. Mi egy kegyelmi korszakban élünk most, de majd jön az ítélet. És van egy bizonyos már, de majd még nem feszültségben, amiben élünk. És a múlt héten erről beszéltük, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezt megértsük, mert ez befolyásol is mindenféle tanítás, teológia nézetet, és azért is említem újra, mert érintve van most az igében ezt a már, de még nem feszültség. Csak úgy tudunk ezt megérteni, hogy Jézus mit akar mondani nekünk. Ma reggel szeretném egy kérdéssel kezdeni. Az a kérdésem, hogy boldog embernek tartod magadat. Boldog embernek tartod magadat. Számodra mit jelent boldognak lenni? Hogy néz ki egy boldog ember? Vagy lehet, hogy azzal a kérdéssel küzdesz, hogy egyáltalán létezik boldog ember, vagy az csak egy fogalom? És bevallod, hogy én egy cinikus, szkeptikus ember vagyok, és nem is hiszek ebben, hogy vannak boldogok emberek. Mai napon elkezdünk beszélni Jézus első, leghíresebb és leghosszabb tanításról itt a Máté evangéliumban. Ez úgy hívják, hogy a hegyi beszéd. A hegyi beszédről lesz szó, és ez kb. 3 fejezet hosszú, Máté 5, 6 és 7, és most kezdjünk az 5. fejezetet. Tehát a bevezetés a hegyi beszédnek úgy szokták hívni, hogy a boldog mondások. Tehát van a hegyi beszéd, a hosszú, és a boldog mondások, ami a bevezetés az egésznek. És azért hívják, hogy boldog mondások, mert Jézus elmond különböző mondatokat, és mindegyik úgy kezdi, hogy boldog az az ember, aki. Boldogak, akik. Tehát minden mondat a boldogságról kezdi. És remélem, hogy ezzel tudtam egy kicsit felcsigázni, vagy felkelteni az érdeklődésedet, hogy miről fog beszélni Jézus. Jézus el fogja mondani nekünk, hogy kik a boldogok. Hogy kik a boldogok. És hiszem, hogy mindannyiunk akarunk boldognak lenni. És ez egy nagyon jó vágy, vagy ez egy nagyon jó dolog. Én maximálisan támogattam, hogy valaki keresse meg az ő boldogságot. De hozzá kell tennem rögtön, hogy nagyon kevesen megtalálják. És azért a világban nagyon sok szkeptikus, cinikus ember van, jogosan, mert nagyon kevesen megtalálják az igazi boldogságot. Hiába keresik. Vannak, akik az egész életükön keresztül keresik ezt a boldogságot. Vannak, akik megtalálnak egy Mercedest, vagy BMW, nem tudom. Vannak, akik megtalálnak a pénzt, a sikert, hatalmát, népszerűséget, az egészséget, befut egy karrier nekik, családjuk van, wellnessezni szoktak járni. De ha megkérdezed tőlük, és ha őszinték, akkor nagyon sokan azt mondják, hogy én még üres vagyok. Átéltem nagyon sok ilyen boldog pillanatot, de ezek a pillanatok valahogy, mint a szél elfúj. Átéltem, és eltűnt. Tehát nem sikerült nekik megtalálni azt a boldogságot. Sokan, ez egy, nem egy jó példa, nem egy jó illusztráció, de sokan lenyelték ezt a csalit. Sokan lenyelték ezt a csalit. Feláldozták mindent azon az oltáron, hogy boldog legyek, elhitték, befogadták ezt a csalit, ha befut az én karrier, ha megszerzem ezt a mit tudom én, egészség, vagy karrier, vagy kapcsolat, ha bejön, akkor én majd boldog leszek. Csak azok az emberek lenyelték a csalit, lenyelték a horgukat, azt a horgot. És üresen maradtak, üresen maradtak. És azért érdemes figyelni Jézusra, mert Jézus tudja, hogy hol kell keresni ezt a boldogságot. Tehát Jézus Krisztus ebben a hegyi beszédben fog beszélni a boldog emberről. De mielőtt felolvasnák ezek a boldog mondásokat, óvnom kell mindenkit, ezek a tippek, amit Jézus ad nekünk a boldogságról, nagyon-nagyon mások, mint mi el tudnánk képzelni. Nagyon-nagyon mások. A legtöbb ember miután ezeket meghallgatja, azt fogja mondani, hogy ez egy őrült ember, aki éneket tanít. Ez egy őrült ember, aki így tanít. Ezek a mondások az olyan, mint azt a tanácsot adnál egy szomjas embernek, hogy menjél ki a pusztába, és ott majd találsz vizet. Pusztába? Egy szomjas ember? Induljon a pusztába? Jézus, igen, ha boldog akarsz lenni. Tehát minden, ami Jézus mond, az fordítva van, amit mi gondolnánk. És könnyen lehet kiábrádulni ezektől. Ez a címe a prédikációnak, hogy a feje tetejére állt királyság. A feje tetejére állt királyság. Minden fordítva van, mint mi el tudunk képzelni. Most, az az első reakciód Jézus tanítására, hogy ne viccelődj már, ezt nem komolyan gondolod, akkor hagyd bátorítsam téged, hogy jó értetted. Először jó értetted, amit ő mondott, az nagyon jó dolog, jó értetted. De kérlek, hogy légy szíves, hallgass végig, hogy Jézus mit akar mondani. Hogy léteznek ebben a világban igazi, boldog emberek. Léteznek. Léteznek. És Jézus el is fogja mondani nekünk, hogy ez a boldog emberek hogyan néznek ki. Tehát olvassuk fel a híres boldog mondások, és utána egy pár vers, amelyével következik. Tehát Máté 5:1-16, és utána imádkozunk.
Amikor meglátta a sokaságot Jézus, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat.
Köszönöm, menjünk az Úr elé, és imádkozunk. Mennyi atyám, köszönöm, hogy ma reggel az a kívánságunk, hogy tudunk a te ígéddel foglalkozni. És hiszem, hogy azért vagyunk itt, mert te vagy az, aki hívtál minket magadhoz, hozzád, hogy te szóljál a mi szívünkhez. Biztosok lehetünk abban, hogy te küldted a szent lelkedet, hogy vonzottál minket magadhoz, és hogy dolgod van velünk, és szeretnél szólni hozzánk személyesen, mert személyesen ismersz minket, látod a mi szívünket, és köszönjük azt a nagy kiváltságot, hogy Jézus Krisztus a te tanításoddal tudunk foglalkozni ma reggel. Hiszünk, hogy az egész történelemben senki nem úgy tanított, mint téged. Te vagy a mester tanító, nincs is ilyen fok, amit tudnánk, ilyen kategória, amiben tudnánk tenni téged és a te tanításodat. És köszönjük, hogy ezek le vannak írva, és 2000 év múlva tudunk ezzel foglalkozni. Milyen nagy dolog az. És én kérlek, Úr Jézus Krisztus, hogy könyörölj rajtam. Én látod, hogy én csak tönkre tudom ezt tenni, azt, amit te elmondtál akkor. Nagyon kérek, hogy könyörölj rajtam, hogy el tudjam mondani mindazt, ami rám bíztál, hogy valahogy világos legyen, amiről itt van leírva előttünk, amit ott mondtál. Nagyon kérek, hogy segíts nekünk ezt megérteni. Nagyon kérek, hogy de szent lelkeddel add világosságot, hogy lássunk téged, hogy megértsünk a te ígédet. Hiszünk, hogy nagyon nagy szükségünk van rá. Kérlek, hogy így szólj hozzánk, könyörülj rajtunk, és köszönöm, hogy ez mind a te nevedben kérhetünk. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Oké, de hát három pontom lesz ma reggel. Az első az, hogy szeretném, hogy ma reggel először azt látnánk, hogy hogyan lehet rosszul értelmezni ezt az ige szakaszot, és kiábrándulni tőle. Magyarul, kik a boldogtalanok, azok, akik nem jól értelmezik ezt. A másik az, hogy miután jól értelmeztük ezeket, akkor nézzük meg, hogy mitől boldog a boldog ember. Mitől boldog a boldog ember. És harmadik, végén nézzük meg, hogy hogy néz ki az igazi boldog ember. Hogy néz ki az igazi boldog ember, jó? Tehát akkor nézzük meg az elsőt. Hogyan lehet rosszul értelmezni ezek a verseket? Ha felvesszük a vallásos szemüvegünket, akkor nagyon könnyen lehet ezt rosszul értelmezni, és olyan következtetéseket levonni belőle, amitől tudunk megőrülni. Ha valaki úgy értelmezi ezek a mondatokat úgy, hogy ezek ilyen különböző embereknek a viselkedésekről szól, és ezek mind ilyen feltételek, és Istentől való jutalmakról szól, akkor nagyon nagy bajban vagyunk. Például, ha valaki lelki szegény, akkor övék az Isten országa, majd a mennyben lesz boldog. Vagy ha valaki sír, akkor Isten majd megvigasztalja őt, majd a mennyben, egy boldog ember lesz. Vagy ha valaki szelíden viselkedik, akkor majd Isten meg fogja jutalmazni őt később, és majd boldog lesz a mennyben. Ha irgalmas leszel másokkal, akkor Isten majd irgalmas lesz veled, és boldog leszel a mennyországban. Ha így olvassuk ezek a boldog mondások, mint egy vallásos ember, akkor ugyanúgy fogunk kiábrándulni, mint egy szkeptikus ember, egy világias szkeptikus ember, aki keresi a boldogságot. Azért mindig kétségbe fogod vonni a viselkedésedet. Eléggé irgalmas voltam? Elég szelíd voltam? Eléget sírtam? Mintha ez egy feltétel. Jézus azt mondja, ha ilyen leszek, akkor majd. És mindig kétségbe van, sőt, magadban fogsz bízni, hogy eléget tettem. Kiérdemeltem az Istennek a irgalmasságot? Mindig bizonytalan leszel. Itt nincs boldogság. Senkinek. Ez egy zsák utca. És mindenki, aki ezen az úton jár, szomjas lesz. Szomjas marad. Éhes marad. Tovább fog éhezni. És ez volt Marx Károlynak a támadása kereszténység ellen, ugye? Ez a cáfolta a kereszténység. Mondd meg nekik, hogy majd a mennyben lesznek boldogok, csak most szenvedjetek. És Marx Károly azt mondja, ez a kereszténység, nekem ez nem kell. De hál' Istennek, hogy Jézus nem ezt mondott, se ezt nem tanított. Jézus nem hozott magával egy ilyen új vallást, vagy ilyen hosszú lista, ami tele van ilyen elkölcsi feltételekkel, és a megfelelő jutalmak majd a mennyországban, ha betartod. Jézus elhozott magával az ő országát, ami nagyon más. És az ő ország az gyönyörűséges. Gyönyörűséges és szép. Nem úgy, mint egy vallás. Ez ott az első pont. Akkor hogyan lehet jól értelmezni ezek a mondásokat? Mitől boldog a boldog ember? A magyar nyelven úgy szokták hívni ezeket, hogy a boldog mondások. De ez érdekes, hogy az angol nyelvben nem úgy hívják, hogy boldog mondások. Az angol nyelven úgy szokták mondani, hogy the Beatitudes, the Beatitudes. Máshova teszik a hangsúlyt. Inkább a második részre nevezik ezek a mondások, ugye? Boldogok azok, aki lelki szegények. Tehát a második részre teszik a hangsúlyt ezek a mondásoknak. The Beatitudes, úgy hívják ezeket. Most mit jelent, hogy Beatitudes? Szó szerint a vagyok attitude. Vagy másképpen ezek a versek, ugye, emlékeztetnek a keresztények, hogy én milyen vagyok. Milyen vagyok. Az vagyok. Ezek a versekről szól, hogy a keresztény embernek az attitűdje. Egy keresztény ember hogyan látja magát. Az fontos látni, hogy ez a lista nem tartalmaz parancsokat. Vagy feltételeket. Nem. Ez a lista elmondja, hogy néz ki a boldog ember. Milyen az ő karaktere. Nem a viselkedésen, vagy a cselekedeten van a hangsúly, hanem az ő szívén. Vagyis belülről milyen a keresztény ember, vagy Krisztus követői. Ezek a versekben Jézus beszél keresztényekről, vagy azokról, akik fognak őt követni. Nézzük meg a 11. verset. Jézus azt mondja, hogy boldogok azok, akik miattam üldöznek. 11. vers. Boldogok, akik az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Azok, akik követnek Jézus Krisztust. Ez Jézus Krisztus a követői. Ők a boldogok. Vagy a 13. versben azt mondja, ti vagytok a föld sója. Kik a föld sója? A keresztények, akik boldogok. Vagy a 15. versben, ti vagytok a világ világossága. Azok kicsodák? Krisztusok a követői. Krisztus azokhoz beszél. Jézus végig beszél az ő népéről, azokról, akik követnek őt. És mi az, ami igaz róluk? Az, hogy boldogok. Ezek a mondatokat nem különböző ilyen embertípusokról vannak szó, de menjünk vissza Beni az elejére. Nem különböző embertípusokról szól, hanem arról szólnak, hogy mi történik valakivel, amikor keresztényévé válik. Vagy Krisztus követőivé válik. De az ő élete megváltozik radikálisan. Egy radikális változáson keresztül megy, és erről szól ezek a versek. Más szóval, az a boldog ember, ő egy áldott ember, egy Istentől való áldott ember. Tehát, mitől boldog egy ember, aki követi az Úr Jézus Krisztus? Ez egy nagyon fontos kérdés. Minden mondat három részből áll, ugye? Boldogok azok, akik lelki szegények, mert, van egy mert, és akkor jön a harmadik rész a minden mondatnak. És ez a mert, ugye, ez az okozó, ez a megmondja, hogy miért boldog az az ember. Ő azért boldog, mert. A keresztény ember miért boldog? Nézzük meg ezek a okozók. Mert. Mert övé a mennyek országa. Mert megvigasztaltatnak. Mert öröklik a földet. Mert megelégítetnek. Mert irgalmasságot nyernek. Mert meglátják Istent. Mert Isten fiainak nevezik. Mert övék a mennyországa. Emiatt boldog a keresztény ember, mert ez mind igaz róla, már. Már igaz róla. És ez a mi keresztény identitásunk. És ez igaz minden keresztényről. És ez, amit Isten tett értünk Jézus Krisztus miatt. Van miért boldognak lenni. És ezek a dolgok nem mulandóak. Nem mulandóak. Ezek állandóak. Nem változnak. Tartós ereje van. Megállnak a helyüken a legdurvább szélen. Legnagyobb viharokban a helyüken van. Aki ezekben kapaszkodik, nem veszíti el az ő boldogságát. Fantasztikus, ahogyan Jézus ezeket elmondja. Ez nem egy ígéret, ami csak majd a mennyben lesz valamikor. De hogy is? Hogy van ezek írva? Mindegyik már igaz róluk, de még majd a jövőben még teljesebb lesz. Akkor majd totálisan igaz lesz. És majd egyszer fogunk ezeket tapasztalni és átélni a mennyországban, de addig a miénk, mert Isten ezt megígérte nekünk most már. Például, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Ez most a miénk, ugye? Isten lett az atyánk. Erről énekeltünk az előbb. Ez most igaz rólunk. Mert ők meglátják az Istent. Jézus ezt mondta. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. Fülöp így szólt hozzá. Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Jézus erre ezt mondta. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp? Aki engem lát, látja az atyát. Hogyan mondhatod, mutasd meg nekünk az atyát? Wow, boldog ember az, aki látja az atyát. Már, de majd. Lauren Daigle, aki a kedvenc keresztény énekesem, neki van egy nagyon-nagyon egyszerű ének. Az a címe, hogy Inevitable. És gondolom, hogy lehet ezt a szót lefordítani magyarul, hogy inevitable. Ez a szó a jövőre vonatkozik. Tehát ami a jövőben lesz, az biztos. Tehát ilyen valószínűleg biztos. Inevitable. Ez biztos, hogy ez be fog következni. Ez meg fog történni. És ebben a nagyon egyszerű ének ő beszél arról, hogy igen, majd jönni fognak a nehéz idők. A sötét pillanatok, amikor magam alatt leszek, vagy vagyok, az elképzelhet, azt tudom, hogy jönni fog. De én, mint egy bárány, aki lehet, hogy fáradt lettem, és elvándoroltam, az én jó pásztorom utánam jön. És az biztos, hogy az én jó pásztorom, vagy kézen fogva menjünk előre, vagy ő felkarol engem, és hordoz engem. Az biztos. És én ebbe számíthatok a jövőben, hogy amikor én lankadok, ő engem felvesz. És ez biztos. Ez biztos. Ez a mi ígéretünk az Istentől. Ebben a hétben Spurgeon áhítatot olvastam. Minden héten olyan kincsek vannak ebben az áhítat könyvben. És Spurgeon idézi a Jobb 35-öt. Ahol Jobb azt mondja, hogy Isten az, aki ad nekem éneket a sötétben. És Spurgeon azt mondja, nagyon könnyű énekelni, amikor az ember örvendezik, és jó kedve van, és napsütés van, akkor nagyon könnyű énekelni. De Isten az, aki adja az éneket a sötétben. Amikor magam alatt vagyok, és kilátástalan, és fogalmam nincs, hogy mi lesz velem a jövőben. Isten akkor ott van, és szól, és éneket ad a sötétben. Emiatt hívják ezek a mondatokat a boldog mondások, mert minden mondatban van egy ígéret a legvégén, amit Isten megígér nekünk, és emiatt boldogok lehetünk és vagyunk. Harmadik pont. Akkor nézzük meg végre, hogy néz ki az igazi boldog ember. Tehát Jézus konkrétan leírja nekünk, ez hogy néz ki. És ezek a írások, ezek a mondatok, ezek egymásra épülnek. Ez nagyon fontos, hogy lássuk, hogy van egy folyamat, van egy kezdet az egésznek. És ameddig nem látjuk, hogy ez a folyamat hogyan fog beteljesedni a legvégén, és egy teljes képet fogunk kapni a boldog emberről. Jó? Tehát, nézzük ezt meg. Ezt a leírást, ezek a mondatokat, úgy kell ezeket értelmezni is, hogy van egy már, de még nem feszültség velük. Egy keresztény ember így kezdi a keresztény életet, ezek igaz egy keresztény emberről, ő így kezdi a keresztény életet, de ezek, ahogyan ő előre halad, ezek egyre jobban igaz lesz róla, ahogy az Isten formál minket. Isten az, aki megváltoztat minket, mi felnövekszünk a mi hitünkben, és ezek egyre jobban igaz lesz rólunk. Tehát Jézus az, aki megváltoztatja a szívünket és a viselkedésünket. Tehát nézzük meg ezt a már, de még nem csodálatos listát, hogy milyen a boldog ember, vagy milyen a keresztény. Az első az, hogy azzal kezdi az Úr Jézus Krisztus, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyország. Ez nem véletlen, hogy ez az első. Ez a kapu. Ezzel nyit az egész. Mit jelent lelki szegénynek lenni? Hát a szegény embernek nincsen semmije, amiből tud dicsekedni. A lelki szegény ember nem fuvalkodik fel, mert tudja magáról, hogy nincs semmije, ami fel tud mutatni Istennek, hogy ő egy jó ember. Lelkileg szegény, ő adósságban van, nem tudja kifizetni az ő adósságát. Tartozásaik vannak, úgy mondjuk. tartozik Istennek, sok jót, mert sok rossz van. Ő szegény, nem tudja kifizetni az ő adósságát. A lelki szegény ember tudja, hogy ha Isten engem nem áld meg, akkor végem van. Ha Isten nem gondoskodik rólam, ha nem harcol értem, ha nem véd meg engem, akkor végem van. A lelki szegény ember nem bízik magában, tisztában van azzal, hogy mi az, ami lakozik az ő szívében, mire képes. Tisztában van az ő hiányosságaival, a gyengeségével, a bűnével. És Péter, a legbátrabb, a vezető, a tanítványoknak, neki pontosan ezt a leckét meg kellett tanulnia, ugye? Emlékeztek, hogy azon az éjszakán, amit elárulták Jézus Krisztust. Jézus elmondta tanítványnak, hogy mi lesz velem, és Péter bátran, aki nagyon szerette az Urat, de hogy is én soha nem foglak tagadni Jézus Krisztus. Mindig ott leszek veled. És Jézus azt mondja, Péter, ezen az éjszakán mielőtt háromszor kukorékul a kakas, engem fogsz tagadni. És mi történik? Emlékeztek? Jézus a Getsemani kertben azt mondja, Péter, Jakab, János, maradjatok itt, és imádkozzatok, én arrébb fogok menni, és ott fogok imádkozni. Jézus arrébb ment, visszajött, hey, mit csináltok? Elaludtatok? Keljétek fel, imádkoztok. Péter háromszor aludt el. Háromszor aludt el, és egy pár óra múlva háromszor tagadta az Úr Jézus Krisztust. A legbátrabb köztük, mert Péternek meg kellett tanulni azt a leckét, hogy lelkileg én egy szegény ember vagyok, sőt, fizikálisan egy gyenge ember vagyok. Nem vagyok elég a feladathoz. Csak keresztények tudják ezt látni, elhinni, elfogadni. A világias, humanista ember, dehogy is. Minden ember, aki közel az Isten országához, látja először az ő szomjúságát, az ő ési, hogy én nagyon gyenge vagyok. A vallásos ember nem látja, a humanista nem látja, csak azok, akik közel vannak, vagy éppen keresztények. Itt kezdődik az igazi változás. A második boldogok, akik sírnak. Miért sírnak? Mert ők nem csak látják a bűnéket, hanem ők el akarnak fordulni tőle. Ők nem akarnak bűnben élni. Ők akarnak közel lenni Istenhez. Azért is sírnak, mert nehézségek és szenvedések vannak az életükben. Mi egy bűnben esett világban élünk, és nem csak bűn követünk el, hanem emberek követnek bűnt ellenünk. És ez igaz mindenkire. A 11. versben Jézus felkészíti a tanítványokat, hogy fognak gyalázni és üldözni titeket egyaránt. Tehát szenvedésen keresztül Isten megformálja a mi karakterünket. Tehát semmi nem történik fölöslegesen a mi életünkben. Isten minden felhasznál, hogy megváltoztasson minket, hogy közelebb kerüljünk hozzá. Ez így van? Így van, de ez nem mindenkire vonatkozik. Mert nagyon sok ember úgy szenved, hogy amikor szenved, hibáztatja az Istent. És kemény marad a szíve. Nem kerül közelebb Istenhez. Ezek a keresztényeknek vonatkozik. Vagy az az ember, akinek a szíve vágyik, közeledik Istenhez. Keresztények átélik ezt a vigasztalást, amit itt le van írva, amit meg van ígérve. Harmadik, boldogok a szelidek. Most kik a szelidek? Azok, akik látják a bűnénket, látják a gyengeségüket, átment sok szenvedésen keresztül, és egy megtört ember van most. A büszkeség és a gőg az megtört. A nagy én az kicsi lett. Boldog az az ember, aki megszabadult magától és az ő nagy egótól, és tud elfelejkezni magáról. Le tudja venni a szemét magáról, és nem kell azzal foglalkozni, hogy mások mit mondanak róla. Nem szerezi az ő identitását attól, hogy mit tudott elérni. Nem szenved egy bizonyítási kényszertől, vagy hogy nekem kell megfelelni. A szelid ember nincsen tele nagy önző ambíciókkal, mert tudja, hogy Isten majd felemelteti őt. Azért tud szelídnek lenni. Az Isten dicsőségére dolgoznak, az ő saját büszkeségére, és abban bízik, hogy Isten engem fog segíteni, velem lesz. Boldog ember, a szelíd ember. A negyedik boldog mondás. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert megelégítetnek. Azt jelenti, hogy valaki szomjazik, éhezik, vágyik a jóra, vágyik arra, hogy megszabaduljon a bűntől, és vágyik, hogy közel legyen Istenhez. És itt az evangélium. Csak az evangélium tudja kielégíteni a mi szomjúságunkat. Minden ember, aki tisztában van az ő bűnével, és látja őket, és el szeretne fordulni tőle, és igaz ember akarok lenni, másképpen élni, jó embernek lenni. Isten azt mondja, hogy én ezt ajándékként adom neked, és meg leszel elégedve ezzel. Tehát Isten megpecsétel minket Jézus Krisztus igazságával. Isten ezt így csinálta meg velünk. Isten Jézus igazságát nekünk tulajdonította. És a Szent Lelket adta nekünk, hogy másképpen éljünk az életünket. Teológiailag Isten az, aki megigazít minket. Isten az, aki megszentel minket. Isten betölt minket az ő igazságával. És ez a megelégedett ember, mert elhitte az evangéliumot, itt van egy fordulópont ezek a mondatokban. Itt van egy nagyon fontos fordulópont, és így kezdünk jobban látni, vagy nézni, hogy kívülről hogy néz ki ez a boldog ember. Eddig ez ilyen belső dolgok, lelki szegény, és sír, és szelíd. És belülről is igaznak látja. A szíve igaz Isten előtt. De most néz ki, hogy néz ki kívülről ez ő életét. A szívéből, ami a szívében van, az ki fog jönni. Amivel csordultik van a szív, azt szól a száj, vagy úgy fog viselkedni. Tehát itt van az ötödik boldog mondás. Boldog az irgalmasok, mert ő irgalmasságot nyernek. Ha valaki kegyelmet kapott, és valaki átélt az Istennek az irgalmát, akkor az fog látszani rajta. Az fog látszani rajta. A fő jel, hogy valaki boldog belülről, az, hogy nem bánik igazságosan másokkal, mert Isten nem bánt igazságosan velem. Nem keményen ítélkezik. Nem lenéz másokat. Nem sípáztat, és nem vádol, hanem segíteni akar, irgalmából felemelni másokat. Nem tartja a haragot, és nem keserül belülről, amikor valaki bűnkövet ellene, azért, mert el tudta engedni a másiknak a tartozását, meg tudta bocsájtani őt, mert Isten ugyanazt tett vele. Isten megbocsájtott az összes bűnét. Ez a boldog ember, aki irgalmas másokkal. Hatodik, boldog a tiszta szívűek. Boldogok a tiszta szívűek. Az mit jelent? Ennek az ember... A boldog ember az, aki lézer szemmel látja az Istent. Lézer szemmel látja az Istent. Célszerűen éli az életét. Nem borul le hamis Istenek előtt, és azokat imádja, hanem számára Isten az első. Isten a boldog forrás neki. Nem iszik hamis forrásokból. Boldog a tiszta szívű ember, aki célszerűen éli az életét, én ebben az irányba megyek. Hetedik, boldogok, akik békét teremtenek. Mivel Isten lett az atyánk, és nincs több háború köztem és Isten között, ugye, élvezem ezt a békességet Istennel, akkor mindent akarok megtenni, hogy mások is éljenek ebben a békességben Istennel. Minden, ami konfliktus lehetne körülöttem, én akarok segíteni, hogy azok békességben éljenek egymással, és hogy békességet találjanak Istennel. Boldog, áldott az az ember, aki béke teremtő. És azért tudja ezt megtenni, mert az ő szívében van békesség. Átélte azt a békességet Istennel. És innentől kezdve Jézus felsorolja az elvárások a boldog embernek. Tehát Jézus előre megmondja a boldog embernek, hogy ne várd meg azt, hogy ha így fogsz élni, akkor a világ fog tapsikolni. Vagy a világ hálás lesz. Vagy örülni fognak nektek. Dehogy is. Inkább az legyen benned, bennünk, hogy pont emiatt fognak gyűlölni és üldözni. 10-től 12. Boldogok, akik az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újjangjatok, mert jutalmatok. Mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a profétákat is, akik előttetek éltek. Oké, nem baj. Köszönöm. Oké, köszi, Marci. Tehát ez a mi elvárásunk. Jézus, készüljetek fel. Ez az, ami vár rátok. Nem hoztam le magammal, szeretem volna lehozni. Van egy vers, ami bekereteztem, és az irodában van. Ez a Teréz anyjától. És nézzetek meg, ez angolul van leírva, de ez egy gyönyörű szép vers, mert Teréz anyja arra leírt ezen egy gyönyörű versen, hogy ha valaki így bánik veled, és gyűlöl téged, és üldöz téged, nem baj, szeresd őt, és gyönyörű szépen le van írva, hogy ha ezt kapod, nem baj, így viselkedjél az emberekkel. És Jézus hasonlót mond. Készüljetek fel, így nincsen semmi meglepetés. Ez az, ami vár ránk. És ilyenkor örüljetek és újjangjatok. Tehát a boldog ember létezik, és Isten Krisztus biztat minket, hogy merjünk örülni. Ilyenkor is. Muszáj föltenem azt a kérdést, hogy ilyen boldog ember valaha létezett a történelemben? Teréz anyja, vagy valaki? Történelemben csak egy igazi, boldog ember volt, van. És az az Úr Jézus Krisztus, ugye? Ezek mind igaz Jézus Krisztusról. Csak végig gondoljunk, ugye? Ő az, aki szelíden eljött a mi világunkban. Ő az, aki célszerűen élte az ő életét. Tisztában volt, hogy miért is jött. Azért jött, hogy feláldozza az életét értünk. És tisztában volt a szenvedéssel, sírt, szenvedett értünk. Ő átélte ezt az egészet. És azért jött, hogy ő feláldozza magát értünk, hogy mi az Isten igazsága legyünk ő benne. Ő egy igazságos életet élt. A különbség az, hogy mi voltunk a lelki szegények, ő a lelki gazdag. És az ő lelki gazdagságot adta nekünk. Mi gazdagok lettünk tőle, és a mi lelki szegénység az Krisztusra van téve. Egy nagy csere történt. A mi bűnénk Krisztusra volt téve, és az ő igazsága a miénk lett. Jézus Krisztus az igazi boldog ember, aki boldogan feláldozta az ő életét értünk. Krisztus miatt boldogok lehetünk. És Krisztus követjük, és egyre jobban hasonlítunk Krisztusra. És ez azért igaz mindannyit rólunk. Jézus Krisztus azt mondta magáról, hogy ő a világ világossága. Nézzük meg a 14. vers. De ugyanakkor ebben a versben azt mondja a keresztényekről, hogy ti vagytok a világ világosság. 14. vers. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Wow! Ez igaz, egyénileg, Bakos Marci a világ világossága, és ugyanakkor a sarokkő gyülekezet a világ világossága. És olyanak vagyunk, mint egy hegyen épült város. Létfontosságú van a keresztényeknek egy városban. És emiatt Jézus mondja a következő versben, a lámpátok, a világosságotok, de hogy is, 15. vers, lámpás sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. A példabeszéd úgy mondja, és ez inkább az én fordításom, vagy inkább az angol visszadja jobban ezt a mondatot. A példabeszéd 11. fejezetén 10 és 11. Boldog az a város, ahol az igazak vannak, vagy a becsületesek áldása miatt épül a város. Jézus hív minket, hogy világítsunk azon a városon, úgy, mint egy hegyen épült város, közösségileg, és egyénileg, A 13. versben nem csak a világ világossága vagyunk, hanem azt mondja rólunk, hogy ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét viszont sem való már, csak és eltapossák az emberek. Só régebben azért használták, hogy egy tartósítószer legyen, és beledörzsölték a húsban, hogy a hús ne romoljon el. És Jézus azt a képet használ itt, hogy ha ti nem lesztek a világ sója, akkor az a társadalom el fog romlani. Keresztények nélkül, vagy olyan keresztények, akik elvonulnak a világtól, ilyen szeparatisták lesznek, hogy városban élsz, és alig van keresztények, vagy nem látod őket, akkor az a város egy nagyon sötét hely lesz, és el fog romlani. És ez az, ami történik a nyugati társadalmakban. Ez, amit látunk Európában, ez az, amit látunk Amerikában. Egy poszt-keresztény társadalomban élünk. Igen, nagyon szomorú, és mint keresztények, ezen lehet sírni nyugodtan. Egyre sötétebb, és egyre jobban elromlik a mi társadalmak, nyugati társadalom. Befejezve, én nagyon szeretek repülni. Nagyon jó repülni a családunkkal. És nagyon szeretek repülni és kinézni az ablakon, különösen, amikor leszállunk egy város fölött, és látod a város, ki van világítva. Nagyon fantasztikus érzés. Látni mindent. És nagyon szeretem, amikor visszajövünk, ugye a reptértől, és az Üllői úton, és átmenjük a Petőfi hídon, és jobbra nézünk, és ott van Budapest kivilágítva. Annyira jó érzés. Végre itthon vagyunk. Nagyon jó érzés. Annyira szép Budapest, amikor ki van világítva. De azt is tudjunk, hogy ezek a fények, amit mi látunk, amikor a hidak ki vannak világítva, ezek csak emberektől vannak. Hogy Budapest úgy, mint minden európai nagyváros, egy nagyon sötét hely. Mennyire sötét? Ha lenne még 1000 gyülekezet Magyarországon, 200 fő egy gyülekezetben, akkor azt jelentene, hogy 200 000 ember keresztény lenne gyülekezetekben. Amit azt jelenti, hogy 10% a nép jár templomba. Ha 1000 gyülekezet lenne. Tehát értetek, hogy hol tartunk mi most? Milyen nagy a sötétség, ami körülvesz minket? Mi nagyon-nagyon-nagyon-nagyon messze vagyunk attól, hogy 10% legyen. Ez, ami nekünk el kell gondolkodnunk. Mi ebben a gyülekezetben és a gyülekezetek, amik vannak majd Budapesten, mi olyanok vagyunk, mint kis mécsesek. Kis mécsesek, ahol jön egy nagy szél, de Isten az, aki tart minket. És szükségünk van 2000, 200 000 egyéni világosságok, mint Marci és a többiek, mint Szilárd. Szükségünk van sok, és szükségünk van sok gyülekezetre. Hogy Budapest ne romoljon el. Ez a város, amit szeretünk, amit gyönyörű. És Isten ezt a feladatot ránk bízta. Ti vagytok a föld sója. Ti vagytok a világ világossága. Isten adjon nekünk, és imádkozunk, hogy adjon nekünk 1000 gyülekezet Budapesten. Csak Budapesten. Imádkozunk. Mennyi atyám, köszönöm, hogy hívsz minket magadhoz, mert neked dolgod van, velünk terved van, velünk egyénileg, és mint gyülekezet. És hiszem, hogy az a te terved, hogy mi, a te néped, hogy mi boldog emberek legyünk. És hiszem, hogy a legboldogabb élet az az élet, ami vele találkozik. Amikor az ember éli az életét veled, közel hozzád, követ téged, Úr Jézus Krisztust. Hiszem, hogy azt az ember fogja tapasztalni a legnagyobb boldogságot. És Úr Jézus Krisztus, én kérlek, hogy győzd meg minket újra és újra. Hogy merjük így lefelé menni. Merjünk felvállalni ezt a lelki szegénységet. Merjünk úgy sírni, tudván, hogy de vagy az, aki hordozó minket. Én nagyon kérlek, hogy segíts nekünk tiszta szívvel élni, hogy éhezni és szomjazni a de igazságodért, és hogy irgalmasak legyünk, és hogy béketeremtők legyünk. Úr Jézus Krisztus, könyörölj a népeden, győzz meg minket, hogy ez az út, ami vezet a boldogsághoz. Ez az út, ami vezet feléd. És köszönjük, hogy ezt az utat te már kitapostad, és elvégezted tökéletesen, nem csak mint példakép, hanem mint megváltó. Győzz meg minket. Törd össze azt a kemény földet, amiről énekeltünk az előbb. Engedj, hogy a mi szívünkben tudunk változni. Változtass meg a mi szívünket. Formálja mi szívünket, hogy szelidek és boldogok vagyunk egyszerre. Úr Jézus Krisztus, formáld a népedet. Áld meg Magyarországot, áld meg Budapestet, hogy ezen a városon futkározon rengeteg boldog ember, mint só és mint fény. És legyen még 1000 hegyen épült városkák ezen a városon. Hogy ilyen kis falucskák, mint a mi gyülekezetünk, hogy legyen sok belőlünk. Segíts minket, Úr Jézus Krisztus, mint sarokkő gyülekezet, hogy találkozunk már 5 éve, és 5 éve beszélünk arról, hogy legyen egy gyülekezet plántálás már. Segíts nekünk, emeld fel egy gyülekezet plántáló. Na, add nekünk azt a víziót, hogy mit jelent szaporodni. Mit jelent, hogy a mi kis láng, a mi kis tűz, a mi kis világosságunk, hogy megduplázunk. Segíts nekünk, Úr Jézus, missziót végezni, és vinni ezt a jó hírt, ezt a boldog evangéliumot másoknak, hogy sokak találkoznak veled, Úr Jézus Krisztus, aki a forrás minden boldogságnak. És ezt köszönjük a te hatalmas nagy nevedben. Amen.